tisztázzuk azt, hogy mit is jelent az talaj szempontjából és citizen science.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat innen a Talajtani Intézetből Budapestről. Én Balogh Kitti vagyok, és kollégám pedig
Árvai Mátyás.
A Talajtani Intézet főmunkatársai vagyunk. Üdvözöljük a kedves hallgatókat! A Citizen Science Talajtanban ez egy közösségi tudomány, ez egy környezeti nevelés, ami mind a gyerekek számára, mind pedig a felnövekvő generációk számára egy nagyon fontos célnak tekinthető, és mi annak tekintjük itt az intézetben, és emellett igyekszünk még bevonni minden érdeklődőt, nem csak gyermekeket, hanem olyan felnőtteket is, vagy olyan fiatalokat, vagy akár idősebbeket, akik esetleg gazdálkodnak, és érdeklődnek a talajaik fizikai, kémiai ismerete iránt, azért, mert például növénytermesztési szempontból ez számukra érdekes lehet. Tehát igyekszünk minden generációnak megmutatni azt, hogy a talaj egy nagyon fontos érték mindannyiunk számára.
És akkor ugye ehhez kapcsolódott a Talajtani Intézet új Citizen Science programja, a Ne csak a felszínt lásd.
Így van, ezt a programot 2022. augusztusában indítottuk el, egy korábbi 2021-es Citizen Science programunknak az alsóban az életnek a folytatásaként. És itt egy más jellegű talajkutatásról van szó. Itt ugyanúgy egy mini szelvényt, talajszelvényt alakítunk ki, mint annak idején az alsó elásásával, de itt most különböző a háztartásban is megtalálható alapanyagokkal a talajoknak bizonyos fizikai és kémiai paramétereit fogjuk megállapítani, mint például a talaj kémhatása, a talaj méztartalma és a talaj szövete, amik nagyon-nagyon fontos tulajdonságai a talajnak, és fontos részét képezi még a programnak, hogy mivel a talaj egy élő közeg, és a talajban élő lények is nagy számban vannak jelen, így a talaj élő lények megfigyelésére is hangsúlyt fektet ez a program.
Ugye ennek két célja is van. Egyrészt már kiskorban el kell kezdeni a szemlélet formálást, hogy lássa azt a gyermek, hogy maga a talaj az miből is áll, mi minden található abban a talajban, és otthon a saját kis háztartásában megtalálható eszközökkel és anyagokkal tud kooperálni a vizsgálat során, úgymond egy kicsit a talajtanos kutatók bőrébe bújhat. Másrészt meg ugye, ahogy ön is mondta az interjú során, azoknak is segítséget adhat, akik mondjuk gazdálkodással, növénytermesztéssel, zöldségtermesztéssel foglalkoznak.
Igen, így van. Még amiről Kitti beszélt, hogy nagyon fontos a talajban lakó állatok, a talajlakó élőlények. Ugye még egy kicsit visszakanyarodva, a legelső programunk az alsóban az élet, az pont ezt vette górcső alá. Igazából azzal, hogy a múltkori program során egy pamut anyagot ásadtunk el a jelentkezőkkel, akik jelentkeztek és kérték ezt a pamut anyagot, ami jelen formájában egy alsó nadrágban jelent meg. Ott is az volt a lényeg, nem csak az természetesen, hogy most egy alsó nadrágot elássunk a talajba, mi értelme van ennek, ugye tesszük fel a kérdést, hanem az, hogy maga a pamut anyag, a cellulóz, az tápanyag forrásként funkcionál a talajba, és így a talajlakó élő lényeknek az aktivitását lehetett becsülni ezzel. Kicsit pontatlanabb mérés, ha egyáltalán szabad azt mondani rá, hogy mérés. De minden esetre viszonylagos skálán elhelyezhető az eredmények tükrében az, hogy hol milyen volt a talaj élet, a talaj aktivitás, hiszen ez nagyon fontos. Egyrészt természetesen maga a talajaktivitás, a talajlakó élő lényeknek a mennyisége és minősége, de az is nagyon fontos, hogy ebben a közösségi tudomány programban magukat, azokat a polgárokat, citizeneket tudjuk megszólítani, akiknek vannak megfigyeléseik, vagy érdeklődnek a talajok iránt. Ugye nagyon sok embernek van kapcsolata a talajjal, ki kertesházban lakik, vagy gazdálkodik, de lehetséges, hogy őt nem ismeri annyira, de kíváncsi rá. Egyrészt vannak megfigyeléseik, ez nekünk nagyon jó, tehát minden kutatónak és minden kutatásnak ez a Citizen Science egy lehetőség arra, hogy adatokat gyűjtsön állampolgároktól, akik kíváncsiak.
A mostan indított programunkkal szándékunk, hogy az előző programunk háttér adatait támogassuk, tehát hogyha van olyan jelentkezőnk a programba, aki korábban alsó nadrágot ásott el egy bizonyos helyen, és most az új programunkban újra megcsinálná ezt a néhány talajfizikai és talajkémiai vizsgálatot, nagyon egyszerű videókkal bemutatott vizsgálatokról van szó, akkor az nekünk kutatóknak háttérinformációt szolgáltatna ahhoz, hogy az adott alsó nadrág lebomlása, ami a talaj életre mutatott rá, ennek milyen háttérváltozói vannak az adott talajban. Tehát mi nagyon örülünk annak, minél többen csatlakoznak ehhez a programhoz, és annak még fokozottan örülünk, ha olyanok csatlakoznak, akik az előző programunkat is megcsinálták, és ugyanazokon a helyeken tudnának újabb vizsgálatot végezni. Tehát ez kutatási szempontból egy igen fontos eredmény lehetne.
De akkor ez azt jelenti, hogy folyamatosan lehet csatlakozni a programhoz. Hogyan csatlakozhatott régen, illetve most hogyan, mivel csatlakozhat az, aki szeretne?
Jelenleg az ELKH-ATK Talajtani Intézet néven. Az intézetünknek egy Facebook megjelenése van, amiben posztoltuk azt a kérdőívet, amivel jelentkezni lehet a programra. Tehát egy kérdőív kitöltésével tudunk jelentkezni, amely kérdőív kérdéseket fogalmaz meg. És magában foglalja azokat a segítő videókat, amiket mi magunk forgattunk le, elmondjuk benne, hogy hogyan kell elvégezni az adott vizsgálatot, és amit kapunk belőle, az az eredmény körülbelül mit jelent. Ezt oly módon forgattuk le ezeket a videókat, hogy a kisgyermekeknek is alkalmas legyen. Így nyilván a felnőtteknek és a gyermekeknek egyaránt ez egy könnyen megvalósítható utat mutat a vizsgálatok elvégzéséhez. Tehát a felhívásunkon keresztül lehet ezen a Google Forms kitöltésével csatlakozni ehhez a programhoz, és szeretettel invitálunk minden érdeklődőt, hogy ezt tegye meg ebben az évben. Folyamatos az adatgyűjtésünk, tehát nem lezáruló programról van szó, úgyhogy mindenkit szeretettel bátorítunk, hogy csatlakozzon, és bújjon egy kicsit a talajtani kutatók bőrébe.
Ez egy nagy különbség a legelső programnál, hogy az végül is egy kampány jellegű volt. Már csak azért is, mert ahogy említettem, hogy a talajlakó élőlények aktivitását céloztuk meg, és az az év során bizony változik. Így a legnagyobb aktivitási időszakba terveztük az alsónadrágok elásását, és a nyári aszályos időszak előtt még pedig a kiásását, annó még 60 napot töltöttek ezek a pamutanyagok a talajban, és így tudtuk összehasonlítani őket. Ez volt az első program. A mostani, ne csak a felszínt lásd, de ahogy kolléganőm is említette, ez nem kampány jellegű, nem fog lezárulni, folyamatos az adatgyűjtés.
Április 22-re, a Föld napjára készülünk majd egy kihívással, egy meglepetés kihívással, ami elsősorban most a kisiskolás generációt fogja érinteni, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy figyeljék az intézetünknek, ELKH-ATK Talajtani Intézetnek a Facebook oldalát.
Tehát magyarán ez folyamatos munka, és akkor folyamatosan érkeznek be az adatok azoktól, akik részt vesznek ebben a kutatásban, és akkor önök pedig dolgozzák föl és közzéteszik a honlapjukon az eredményeket?
Az előző alsóban, az életprogramunkban ez így történt, az ugye egy lezárult projekt, ennek voltak eredményei, amelyeket a kollégák feldolgoztak, és mindenkinek visszajeleztek egy ilyen oklevél formájában, hogy az ő talaja, amiről az információkat beküldte fénykép formájában, hogyan teljesített. Most ebben az esetben, ebben a programban, mivel ugye nincs lezáródása, itt folyamatos adatbejövetel történik, és mi időszakosan fogjuk ezeket feldolgozni, viszont itt személyes visszajelzés nem fog történni, időnként fogunk jelentkezni a Facebook oldalunkon egy-egy ilyen poszttal.
Mi egyébként ennek a legfőbb haszna? Akkor, amikor én kicsit beleástam magam a Citizen Science témakörbe, akkor találtam egy nagyon érdekes cikket, ami pontosan arról szólt, hogy mi a közös az idilli tájokon elszórt szőlőskertekben, az ipari területekben és a hulladéklerakókban. És nagyon egyszerű választ adtak, hogy a vegyi anyagok jelenléte lehet a válasz. És hogy mi földlakók mennyire nem vagyunk azzal tisztában, hogy mit jelent a talaj. És pontosan ahogyan ön is, Kitti, és ahogy Mátyás is fogalmazott, hogy rengeteg mindenből áll a talaj. Tehát a talaj a biológiai sokféleség gyakran elhanyagolt területe, pedig egy kis darabjában is ugye hemzseghet az élet, az apró élőlényektől kezdve egészen a gombákig és a földigi lisztákig. Szóval egy kicsit meséljünk a hallgatóknak, hogy milyen egy egészséges talaj, hogyan néz ki.
Ugye tudjuk, hogy a talaj a földkéreg legfelső termékeny rétege, és a termékeny szó, ez nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy egy kávéskanálnyi egészséges talajban több az élő szervezet, mint ahányan élünk itt mi a Földön. Ugye már elértük a 8 milliárd lakosát a Földünknek, tehát mi gyakorlatilag egy mikroszkópikus életközösségen járkálunk. Egy mikroszkópikus világ van a talpunk alatt, és nagyon fontos, hogy ismerjük ennek a jellemzőit, és próbáljuk meg a tőlünk telhető legjobb módon ezt megvédeni. Ugye a talajnak az emberek számára nagyon sok olyan funkciója van, amit mi az életünk során használunk. Például, amikor egy talajon növényt termesztünk, akkor használjuk a talajnak a tápanyag szolgáltató képességét és a nedvesség szolgáltató képességét, hiszen ezeken keresztül tápláljuk a növényünket, amit aztán megeszünk. Vagy, amikor például egy szennyezésről van szó, akkor az emberek kihasználják a talaj puffer kapacitását, ami azt jelenti, hogy a talaj képes tompítani a belé helyezett anyagok, legyen az akár méreganyag, akár valamilyen fajta eltúlzott kemikália használat, ezt képes csökkenteni, és például megkötni, átalakítani, vagy megakadályozni a talajvízbe történő jutását ennek az anyagnak, ami belejut a talajba. A talajnak nagyon-nagyon sok számunkra is fontos funkciója van, de azt tudnunk kell, hogy csak az egészséges talaj képes ezeket a szolgáltatásokat és funkciókat ellátni. Ezért nagyon fontos, hogy mindjárt törekedjünk arra, hogy a talajunk egészséges maradjon.
Egyébként időben vagyunk még. Azt olvastam egy tanulmányban, ahol a talajokat vizsgálták, hogy a talajok több mint 80%-a például tartalmazott növényvédőszer maradványokat, 58%-ukban pedig két vagy több szermaradék típus is előfordult. Ugye ez leginkább a mezőgazdaságból kerülhet ki.
Jó kérdés. Időben vagyunk-e még? Most azt kell tudni a talajról, hogy a talaj feltételesen megújuló forrás. Ami azt jelenti, hogyha van egy, hogy így fogalmazzak, elrontott talajunk, akkor ezt még meg tudjuk javítani akkor, ha ismerjük annak a talajnak a tulajdonságait, és épp úgy, mint ahogy egy ember, amikor beteg, vannak olyan elromlott tulajdonságai, amiket mondjuk az orvos próbál gyógyszerrel, hogy úgy mondjam, megjavítani. Tehát ugyanígy, hogyha tudjuk, hogy a talajunknak mi a baja, akkor mi, akik segíteni akarunk, hogy ez a talaj újra egészséges legyen, akkor tudjuk azokat az agrotechnikai kezeléseket, vagy azokat a talajjavító módszereket alkalmazni, amik az adott talajban lévő hibát ki tudják javítani. Tehát itt egyrészt az emberek tevőleges közreműködésére szükség van. Másrészt, ugye tudjuk, hogy a humuszanyagok, illetve az elbomló növényi vagy állati anyagok, amik a mikrobáinknak tápanyagot szolgáltatnak, serkentik a talajnak a biológiai életét, ami szintén egy fontos része az egészséges talajnak, és ami szintén segíthet bizonyos szennyezéseknek az eliminálásában.
Egy kicsit segítsünk a hallgatóknak, mik azok a szennyező anyagok, amelyekkel mi, tehát maguk a lakosok szennyezhetik a talajt?
Hát, hogyha gazdálkodik valaki, és például nem méri fel megfelelően mondjuk a műtrágyadózist, amit neki alkalmaznia kellene, az egy nitrát veszélyt rejthet. Erre azonban vannak megfelelő jogszabályaink, tehát hogyha valaki azok szerint gazdálkodik, akkor ezzel nem lehet probléma. Ugye ipari területek az egy megint más kérdés, tehát ismerjük az elhagyott laktanyák esetét, mindenféle szerves szennyezők, olajszennyezések és egyéb ipari szennyezések lehetnek még itt forrás.
Ahogyan az elmúlt percekben beszélgettünk arról, hogy milyen szennyezések lehetnek, illetve hogy miket ismernek az emberek, esetleg miket okozhatnak ők, de az egésznek az alapja az, hogy megismerjék a talajt, illetve a talajoknak az, hogy különböző tulajdonságaik vannak, az nem csak úgy a lábunk alatt lévő föld, hanem nagyon-nagyon sok rétűek, nagyon sok tulajdonsággal bírnak, és ez a közösségi tudomány most éppen ugye van ez a program, amit elindítottunk, de hogyha bármilyen közösségi tudományprogramra gondolunk, akár hazánkban, akár Európában, vagy szélesebb világban, akkor mindenhol az a fő mozgató rúgója, hogy az emberek egyrészt ugye kíváncsiak valamire, másrészt egyszerű megfigyelésekkel, vagy egyszerű vizsgálati módszerekkel adatot tudnak szolgáltatni a kutatók számára, és ezzel együtt nem csak, hogy az adat jön be, hanem ők is kicsit jobban megismerik ez esetben a talajaik bizonyos tulajdonságait.
A jelen programunkban olyan tulajdonságait vizsgáljuk a talajnak, ez nevezetesen a méztartalom, a talaj kémhatása és a talaj textúrája vagy szövete, amik egymással is összefüggő tulajdonságok, hiszen, hogyha egy talajnak nagy a méztartalma, akkor az lúgos lesz, tehát a pH-t, a kémhatást, ez nagyban befolyásolja. Továbbá, hogyha a textúrája mondjuk agyagos, tehát nehéz kötött az az adott talaj, akkor például a vízháztartása az teljesen más, mint mondjuk egy laza szerkezetű homoktalajnak, amin csak átszivárog a víz. És tápanyagszolgáltatási szempontból is nagy különbségek vannak, mind a pH tekintetében, ahol ugye enyhén savas vagy közömbös pH-t tudják a legjobban szolgáltatni a tápanyagokat a talajok a növények számára, illetve nagyon jó a méztartalom, mert hogy a talajnak a részecskéit összefogja aggregátumokká, és így egy nagyon jó talajszerkezetet képes kialakítani. De hogyha 15% fölött van ez a méztartalom, akkor már káros a növények számára, és az egyik limitáló tényező azzal kapcsolatban, hogy tud-e arra a gyökér növekedni, vagy esetleg a növényben káros folyamatok indulhatnak el. És ezért nagyon fontos, hogy mindhárom tulajdonságot tudjuk vizsgálni, és itt ugye csak a fizikai és kémiai tulajdonságokról van szó, de ez még egy biológiai tulajdonsága is alá van támasztva, amikor arra sarkaljuk a programban résztvevő önkénteseket, hogy figyeljék meg, hogy milyen talajrakó makroszervezeteket látnak abban a kis mikroszálvényben, amiket ők kiástak. Gondolok itt például a földi kilisztára, különböző ugróvillásokra, és különböző olyan bogarakra, vagy ízeltlábúakra, amelyek a lebontásban vesznek részt.
De itt nem az a cél egy ilyen adatgyűjtésnél, hogy mi minőségi jellemzővel lássuk el az adott talajokat, ahogyan az alsóban az életben sem az volt, és ezt hangsúlyoztuk is az önkénteseknek, akik visszaküldték az adatot, hogy attól, hogy egy területen mondjuk a tavalyi programban mondjuk kicsit bomlott csak le az alsó nadrág, tehát alacsonyan mondjuk a biológiai aktivitás, az nem azt jelenti, hogy az a talaj rossz vagy használhatatlan, az csak egy jellemzője a talajnak. Ez fontos hangsúlyozni, hogy itt megfigyeléseken alapuló adatok vannak, amiket mi nem tervezzük, hogy ezt ugye befolyásoljuk, ezeket a tulajdonságokat, ez a környezetünknek a megismerésére világít rá.
És ugye az intézetünknek van egy honlapja, ahol már jelenleg is rendelkezésre állnak térképek, amik foglalkoznak például a termőréteg vastagsággal, a talaj méztartalmával, a talaj kémhatásával, tehát erről már rendelkezünk térképekkel, amik elérhetőek is a honlapon, tehát meg lehet nézni, hogy Magyarország melyik része, milyen például kémhatási kategóriába esik, vagy milyen méhfellátottsági szintű. Mi, amit esetlegesen tudunk tenni, az az, hogy ezeket a térképeket a beküldött adatok felhasználásával pontosítani tudjuk. Itt nagyon fontos, hogy egy előzetes adatszűrésre lesz szükségünk, hogy mely adatokat fogjuk tudni felhasználni, és melyeket nem. Tehát ez egy nagyon sokrétű feladat lesz nekünk a jövőben.
Mennyire lelkesek egyébként az emberek, a lakosok?
Egyelőre mondjuk úgy, hogy erre a második, vagy újabb programra valamivel szerényebb az érdeklődés, de erre számítottuk, hiszen egy kampány jellegű, ami a 2021-es alsóban az élet volt, ott egyrészt idézőesen ugye határidő is volt, másrészt annak az egész programnak volt egy, hát hogyha lehet így mondani, egy humorfaktora, hiszen női alsó neműre hajazó textil anyagokat küldtünk ki az önkéntesek számára, és nyilván erre úgymond ráharaptak nagyon sokan.
Körülbelül 2000 jelentkezőnk volt a programba akkor.
Igen, de Tehát nem is számítottunk ekkora sikerre, úgy tűnt, hogy ez nagyon megfogta az embereket, de hát ez a siker sarkalt minket arra, hogy akkor most egy másfajta, de nem kevésbé fontos programot indítsunk el.
Ugye a közösségi médiában ott van a felhívás, és ott van az egész program. Határainkon túlról is jelentkeztek? Tehát jelentkezhetnek egyáltalán Magyarországon kívül is?
Volt rá példa, hogy Erdélyből, vagy a Párciumról, talán még Felvidékről is jelentkeztek. Mi természetesen senkit nem zártunk ki, aki határon túlról jelentkezett. Mindazonáltal mi a hazai talajtanadott bázisokat kezeljük, és azokat tudjuk pontosítani. Tehát így természetesen az ő megfigyelése, és esetlegesen az ő plusz tapasztalata, amit a programban taglalt vizsgálatokkal ő megszerez, az nagyon hasznos, és az úgymond az övé marad az a tudás, viszont nagy adatbázisokba azokat az adatokat nem tudjuk beleépíteni.
Kapnak majd visszajelzést azok, akik részt vesznek a programban?
Mindenképpen tervezzük, igen. Amiket már említettük, hogy ez most nem olyan lesz, hogy személyre szabott, és nem is úgymond minden egyes adat beérkezésével, de időről időre életjelet adunk magunkról és a programról, természetesen azért is, hogy lássák az emberek, hogy ez egy élő kutatás, ez egy folyó program, másrészt pedig amiatt, hogy lássák, hogy van értelme annak, hogy adatot szolgáltatnak, és hogy mi tudjuk bővíteni az adatbázisainkat.
És ez a program, amit most összeraktunk, ezt úgy is próbáltuk megalkotni, hogy amennyiben vannak olyan érdeklődő iskolák, ahol ugye a környezeti nevelést fontosnak tartják, akkor akár egy óra keretében megvalósítható legyen, vagy mondjuk egy dupla óra keretében ennek a programnak a megvalósítása, és akár osztályok közösen is küldhetnek be például egy adatot mondjuk az iskola udvarról, vagy egy parkból, ahol éppen kirándulnak. Tehát úgy gondoljuk, hogy tényleg ez sok emberhez elérhet, és hogyha megenged egy kis saját kis történetet, én a Dorozsma-Majsai homokháton nőttem fel, és kislánykoromban, amikor pici voltam, akkor homokozni akartam, akkor csak kimentem a ház mögé, a kertnek abban a részébe, amit a szüleim nem füvesítettek be, és homokvárat építettem, és soha nem értettem, amikor más gyerekek mondták, hogy vettek homokot a homokozóba a szüleik, és hogy én így néztem, hogy de miért, hát miért nem ment ki ő is mondjuk a ház mögé, és miért nem homokozott. És mikor nagyobb kisgyerek voltam, akkor jöttem rá, másik nagyszüleim, ők a Dunántúlon éltek, és egy kötött agyagos réti talajon volt a kertjük, ott minden megtermett, minden növény, gyönyörű zöldségek, gyümölcsök voltak, és ott bizony kellett nekünk kialakítani olyan homokozót, amiben homokot kellett szállítani, és rájöttem, hogy azért, mert más a talaj. És rájöttem, hogy amit otthon egy homokos talajon csak trágyázással és öntözéssel lehet megtermelni, egy olyan növényt, egy olyan terményt, egy agyagosvályog réti talajon sokkal egyszerűbben már a talaj saját tápanyagszolgáltató képességével akár meg lehet tenni. Ekkora nagy különbségek vannak Magyarország talajában, és nekem fontos az, hogy ezt már a kisgyerekek is lássák, hogy igen, teljesen más, és igen, az, aki a Dunántúlon lakik, nem mehet ki hátra a kertbe homokozni.
Igen, és ez mennyire érdekes, hogy tényleg Magyarországnak a talajai mennyire mások, és egyébként még egy megyén belül is mennyire más lehet egy-egy talaj. De ahhoz csatlakozva, amit mondott, hogy ez egy iskoláknak is mekkora élmény lehet, pontosan az jutott eszembe, hogy iskolák, óvodák felé nem fordultak felhívással, mert nem csak az, hogy egy-egy óra keretében lehetne, hanem szerintem ez egy óvodásnak és egy iskolásnak is hatalmas élmény lehet, hogy egy ilyen programban részt vesz, és saját maga áshatja úgymond az óvoda udvarán, vagy az iskola udvarán azt a kis földszelvényt, és nézheti, hogy mi minden van benne.
Igen, így van. Ezt már az előző programnak az ilyen mellékprogramként megcsináltuk, és ott kizárólag iskolák számára készítettünk felhívást az alsónadrág elásásával, amire szintén szép számmal, hangos sikerrel zárult az az alprogram is.
Alsóban az élet, nem csak alsósoknak.
Így van, köszönöm. És természetesen ezt most is, ahogy már említettük, hogy tervezünk iskoláknak, egy ilyen alprogramot, amivel ténylegesen az iskolásokat, még akár óvodásokat is, de egészen akár középiskola végéig is elvégezhető vizsgálatokat tervezünk, hiszen maga a citizen science, vagy a közösségi tudomány és a környezeti nevelés az ugye egy nehezen külön választható dolog. Tehát az egy dolog, hogy más a célja. A citizen science-nek mindig az állampolgárok tapasztalatai, megfigyeléseiből származó adatok a cél, viszont emellett nem lehet elmenni szó nélkül, amellett, hogy ezzel ugye tanulnak is. És ezt egy picit átalakítva, picit játékosabbá téve, iskolák, óvodák számára is tökéletesen megfelelő, és a környezeti nevelésben nagy szerepet kap.
És készítettünk egy ilyen gyermekeknek szóló kis munkafüzetet is, ami a talajjal foglalkozik, van benne társas játék is, tehát próbáljuk felhívni már az új felnövekvő generációnak is a figyelmét különböző játékos feladatokkal, rejtvényekkel, annak a fontosságát, hogy mi minden található a talajban, hiszen a talajon nem csak állunk, hanem élünk is.
Korosztályos megoszlás milyen? Ezt látják egyébként a jelentkezőkből?
Igen, ezt látjuk.
A Google Forms-ban van egy rövid demográfiai rész, tehát hogy mi is meg tudjuk a statisztikában nézni, hogy az adatok körülbelül milyen ékorcsoportú egyénektől jönnek, és körülbelül honnan.
Igen, így van. Ebből egyébként az előző programból, az Alsóban az életről meg is jelent egy magyar nyelvű cikk, az agrokémia és talajtanba, amit gondolom kevesen ismernek laikusok, ellenben én javaslom, vagy bátorítom az embereket, hogy keressenek rá, ugyanis interneten online elérhető maga a folyóirat, és ez a cikk is, amiben benne vannak a demográfia adatok is, valamint maga az egész program. De egy kicsit visszakanyarodva oda, hogy kik jelentkeztek, ez nekünk is tapasztalat volt, hogy maga a közösségi média és a különböző közösségi média felületek hogyan működnek, kik azok, akiket meg lehet ott szólítani. Azt lehet így nagyon röviden és nagyon leegyszerűsítve mondani, hogy a legtöbb a középkorú nő volt, aki jelentkezett. De nyilván ez csak egy kiragadott adat, de ez tény, hogy legnagyobb arányban ők voltak a legaktívabbak.
Mondjuk talán azért, mert egyrészt a nők érzékenyebbek az ilyen témák iránt, meg talán ők jobban odafigyelnek erre, ugye a háztartást vezetik, stb. A gyerekekkel sokszor ugye kim vannak a kertbe itt-ott, tehát hogy lehet, hogy őket jobban rá lehet erre az egészre venni, mint mondjuk a férfiakat.
Elképzelhető, meg ugye az anyukák szeretnék továbbadni a gyerekeiknek nem csak az ő tapasztalataikat, hanem a környezetünket is úgy, hogy még élhető legyen.
Igen.
És ez is nagyon fontos, hogy a következő generációk egészséges talajból származó táplálékkal táplálkozhassanak, egészséges talajon alakíthassák ki a saját kis élőhelyüket.
Hát egy gondosabbak azért sok esetben az anyukák nyilván.
Egyébként nagyon jó az, amit Kitti mondott, mert nekem van egy 3,5 éves, ennyi személyeset, hogy engedjek meg itt az interjú közben, van egy 3,5 éves kislányom és egy 5,5 éves kisfiam, és sokszor halva és látva a dolgokat a világban, szóval elborz azt, hogy mit élnek majd ők meg, ha felnőnek, és ugye, hogy meddig élnek majd, mert ugye amerre megy a föld, az nem jó irány.
Mi is azt látjuk, azért indítottuk el ezt a programot, mert úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fel kell arra hívni a figyelmet, hogy amíg lehet, addig tegyünk olyan dolgokért, amik a jövőnknek az alapja. Mind élelmezésügyileg, mind az ivóvízbázisoknak a védelmében, minden gyakorlatilag a talajhoz kapcsolódóan megy végbe.
És mi tehetünk a legtöbbet, emberek, ugye, lakosok? Mert hogyha mi egy olyan generációt nevelünk ki, aki odafigyel a környezetére, odafigyel a talajára, arra, hogy nem szennyezi a környezetét, stb., akkor valószínűleg, hogy olyan lesz a földünk is.
Ez nagyon fontos cél lenne.
Így van.